Akkor a mai plusz második előadásunk témájára térnénk. Mindenkit szeretettel üdvözlök. A címet itt látjuk a táblán a fejem fölött. A mai alkalommal arról kell beszélnünk, hogy mit tanít a Biblia a lélek halhatatlanságáról, a lélekvándorlásról, az újra megtestesülésről, vagy nagyon elterjedt nevén a reinkarnációról, és a spiritizmus jelenségeiről. Az előadást azzal szeretném kezdeni, hogy ezek a jelenségek rendkívül elterjedtek néhány év óta a mi hazánkban is. Nagyon sok spiritista összejövetelről hallunk. A spiritizmus, amely Amerikából a múlt század közepén indult ki, és manapság Európában, Németországban van a legtöbb híve médiuma, Magyarországon is nagy teret hódított, csak úgy, mint a többi ehhez kapcsolódó irányzat, amelyek közül az agykontrollról a mai estén nem szeretnék megemlékezni, két hét múlva azonban ezt is műsorra fogjuk tűzni. Mégis, hogyha szóba kerül ez a kérdéskör, hogy lélekhalhatatlanság, a reinkarnáció, spiritizmus, nagyon sokan helyezkednek arra az álláspontra, hogy tulajdonképpen ezek nem a leglényegesebb kérdések, főleg az elsőről szokott ez elhangozni, ez a megjegyzés, hogy a keresztény hit középpontja mégiscsak a Jézus Krisztusról szóló híradás, és az, hogy mi van az emberrel a halál után, hát arról mi ne beszéljünk sokat, hiszen igaz az, amit a Hamlet monológban olvasunk, hogy onnan nem tért meg utazó. Márpedig, hogyha valamiről az embernek nincsen tapasztalati ismerete, akkor arról jobb, hogyha hallgat. Ha meg a Bibliában oly sok kijelentés van, amelyeket azonban nagyon sokan egymásnak ellentmondóaknak tartanak, vagy nem eléggé világosaknak, akkor erről talán jobb nem is beszélni. Szeretnék önöknek néhány sort felolvasni a tavalyi jó hír, tehát a 92/3-as számból, amelyen egy olvasói levél függelékéből olvasnám fel. A kedves kérdező is itt van a sorunkban, aki a kérdéséhez csatolt egy kis függeléket, egy az elmúlt évtizedekben országosan ismert evangélikus püspök néhány évtizeddel ezelőtt előadást tartott arról, hogy különböző keresztény felekezetek mit is tartanak arról, hogy mi van a halál után. És miután nagyon tárgyilagosan áttekintette azt, hogy a legkülönböző felekezetek erről mit vallanak, a dolgozata végén a következő összegzést teszi. Bárhogyan próbálnak is a különböző emberek, különböző szentírási helyek alapján válaszolni arra a kérdésre, hogy mi lesz a halál után, a fentiek, mármint akiket eddig elemzett, mind egyet értenek a következőkben. Első, a halál után a test elporlik. Második, a halál után egyszer ítélet lesz. Harmadik, az ítéletnek csak két lehetősége van, üdvösség vagy kárhozat. Negyedik, az üdvösség csak Jézus váltsághalála által lehet az emberé. A válaszok egy kérdésben különböznek, és ez az, hogy mi van a halál és az ítélet közötti időben. A vitás kérdés tehát az úgynevezett közbelső időszak kérdése. Világos, hogy ez nem üdvdöntő kérdés. Felesleges tehát olyan kérdésekkel szakadékot ásni Isten gyermekei között, melyeket Isten nem tartott szükségesnek nekünk világosan kijelenteni. Mózes 5. könyve 29. fejezet 29. versében ezt olvassuk: a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig mieink, és a mi fiainké mindörökké. Ezzel végződik ez a cikk. Tehát miután, mondom, nagyon tárgyilagosan érdemes elolvasni, egy oldalon összefoglalja, hogy a különböző keresztény felekezetek, hogy milyen tanításokat mondanak ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz a halál után, miután négy pontba rögzíti, hogy mindenki egyetért ebben és ebben és ebben, azt mondja, hogy van egy ötödik pont, amiben nincs egyetértés, sőt, a legnagyobb különbözőségek vannak, hogy mi van a halál pillanata, és a között, amit ítéletnek nevezünk, vagy feltámadásnak nevezünk, ami azért az emberiség többségének esetében egy hosszú időszak. Mi van e között? Él az ember? Csak a lelke él? Az egész ember él valahol a világ mindenségben? Tudhat mi rólunk? A szeretteiről? Láthatja őket, és végigkísérheti a sorsukat? Vagy pedig nincs semmi? vagy pedig nem láthatnak bele ebbe a földi drámába és küzdelembe. Szóval ez az a kérdés, amire azt mondja itt, mondom ez az összefoglaló egyházi személy, hogy erről ne vitatkozzunk, mert ezzel csak éket vetünk Isten gyermekei, vagyis hát a keresztények közé. Kedves hallgatók, az előadást azzal kell kezdenem, hogy ez, hogy mi van a halál után, ez nem lényegtelen kérdés. Sőt, mondhatnám azt, hogy ez az egyik kérdések kérdése. Erről nem lehet úgy gondolkozni, hogy mi van a halál után, hogy ezt senki nem látta, meg erről ne okoskodjunk, meg erről túl sok a kijelentés, és nem látunk világosan, hanem hogy mi következik a halál után, hogy van-e utána valami élet, vagy nincs élet, ez a kérdések kérdése, és mi a Bibliában a kérdések kérdése, teljesen biztosan az, amit előbb is említettem, a Jézus Krisztusról szóló tanítás, mert a megváltás nagy titkával a legszorosabban összefüggő kérdés ez, hogy mi van a halál után. Ugye a Biblia kimondja azt a nagy kijelentést a Római Levél 6. fejezet 23. versében, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát a bűn következtében kell, hogy meghaljunk. És amikor a Biblia kimondja ezt az óriási kijelentést, hogy a bűn fizet, a bűn zsoldja a halál, akkor ugyanakkor hozzáteszi azt, hogy van viszont kegyelem, van viszont örök élet, van a halál legyőzése Krisztus által, de a halál legyőzéséhez tulajdonképpen a bűn legyőzése szükséges. Tehát az, hogy a halál után mi van, vagy egyáltalán a halál után lesz-e felébredés, vagy lesz-e örök élet, ez mindez azon fordul meg, hogy megértjük-e a Bibliának a középponti üzenetét, a megváltást, aminek a lényege a bűn legyőzése. Mert a halál oka a bűn. Ha az okot legyőzzük, akkor az okozat is el fog múlani. De hogyha az okot nem győzzük le, akkor az okozat megmarad, és soha felébredés, soha élet nem fog bekövetkezni semmelyikünk halála után. Tehát említem az előadás elején, hogy erről a kérdéskörről, hogy mi van a halál után, csak úgy lehet gondolkozni, hogy számba vesszük, hogy miért van a halál, ugye a Biblia azt mondja, hogy a bűn miatt van a halál, és hogy lehetséges-e a halál fölötti győzelem, ami egyenlő azzal, hogy lehetséges-e a bűn feletti győzelem, mert aki legyőzi a bűnt, az kaphat az ítéletben Krisztustól örök életet és feloldozást, szabadulást a halál fogságából. Tehát ez a legközéppontibb kérdés. És az, hogy mi van a halál után, ezt tárgyalni ezt végigkövetni, ez egy nagyon fontos és halaszthatatlan kötelességünk mindannyiunknak, mert mondhatnám azt, hogy a keresztények két csoportba sorakoznak ebből a szempontból. Vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy a bűnt nem lehet legyőzni itt a földi életben, mégis reménykednek abban, hogy a halál után van valami, vagy az ítéletben lesz felszabadítás, megszabadítás halálfogságából. És vannak olyan keresztények, akik megtanulták azt a Szentírásból, Isten megismeréséből és Krisztus áldozatának elfogadásából, hogy igenis itt a Földön lehetséges a bűnt legyőzni valakinek a segítségével, valakinek az erejével, és aki a bűnt legyőzi a Krisztusba vetett bizalom által, az nyugodtan nézhet a halál elé, mert a halál csak egy ideiglenes állapot, ami után egy bizonyos meghatározott rendben és folyamat szerint Isten szabadítása teljességre jut, tehát ez az ember nem lesz mindig a halálnak a fogja. Ez csak előzetes gondolatmenet volt, de nagyon szeretném ezt hangsúlyozni mégis, és felhívni a figyelmüket, hogy amikor bármikor szóba kerül ez a kérdés, vagy kérdeznek bennünket, vagy kialakul társalgásban erről egy bizonyos beszédhelyzet. Ne üssük el ezt azzal, hogy majd meglátjuk, meg úgyse tudunk róla semmit, meg ez nem lényeges kérdés. Ez a megváltáshoz kapcsolódó leglényegesebb kérdést, mert érinti a bűn problematikáját, érinti a hit kérdését, és érinti a megváltás egész kérdéskörét. Ezek után, kedves hallgatók, hadd vessem fel önöknek a kérdést, hogy ha mindez ennyire fontos és középponti dolog. A Bibliában hol van először szó arról, hogy az emberiség történetében megoszlott a tanítás arról, hogy mi van a halál után? Hol van először szó a Bibliában arról, hogy valaki azt mondta, hogy a halál után ez és ez lesz, más valaki viszont mást mondott? Mert hogyha ez ennyire lényeges kérdés, akkor lehetetlen, hogy a Biblia ezt csak úgy kerülgetné, vagy imit-amot ejteni szóba, ez valahogy a Bibliának a legelején kell, hogy jelzés nyerjen, és a Biblia legeleje világossá kell, hogy tegye a dolgot, hogy itt két felfogás van a halál utáni létezésről, és az a két felfogás egymástól élesen elkülöníthető. Én először azzal a felfogással kezdeném, amire így lehet rákérdezni, hogy kiállította először azt a történelemben, hogy ha az ember bűnt követ el, és az életünkben nem egy, hanem több bűnt is elkövetünk, ennek ellenére mégse halunk meg teljesen. Még egyszer felteszem a kérdést. Ki állította először azt a történelemben, hogy ha mi bűnt és bűnöket elkövetünk, mégsem halunk meg teljesen? Azért kezdeném ezzel a kérdéssel, mert tulajdonképpen a mai emberek többsége ebben hisz. Kereszténységen kívüli világban is, de a kereszténységen belüli világban is ez a legszéltében, hosszában elterjedt nézet, hogy ugyan mi esendő, gyenge, bűnöket egymásra halmozó emberek vagyunk, de a halálunk után valami vár bennünket, valami lesz, ha mással nem is, de a lelkünkkel. Ki állította ezt először? Mózes első könyve, 3. fejezet, 4. és 5. verse a Bibliának egy roppant fontos részlete, amelyet illene komolyabban vennünk, mint általában szoktunk. Ez a paradicsomi megkísértésnek a története. Itt ebben a megkísértésben nem kisebb dologról van szó, mint arról, hogy az ember ragaszkodik-e Isten törvényéhez, a szeretet törvényéhez, vagy pedig a kísértőnek a szavára hallgat, és kipróbálja a bűnt. Tehát még a bűn elkövetés előtt vagyunk. Még a bűn elkövetés előtt valaki azt állítja Évának, aki közel ment ehhez a bizonyos paradicsomi fához, hogy bizony nem haltok meg, ha elkövetitek ezt a bűnt. De hadd olvassam pontosan. Mózes első könyve, 3. fejezet, 4. és 5. versében ez áll. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, mármint a fa gyümölcséből, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Kedves hallgatók, a történelemben ez az első előfordulása annak, hogy valaki azt állította, hogy az ember nyugodtan kipróbálhatja a rosszat. A rossz kipróbálása, a rossz cselekvése után nem fog meghalni. Így kezdte a szavát Sátán Évához ezzel a határozott, nyomatékos kijelentéssel, bizony nem haltok meg. Ugye ez egy nagyon nyomatékos kijelentés, Jézus is ezt a szólásformát használta a földi életében, bizony-bizony mondom nektek, bizony nem haltok meg. Tehát nyugodtan kövessétek el a bűnt, mert a bűn elkövetése után nem fognak a bűn következményei beélelődni, bizony nem haltok meg. Sőt, Sátán hozzátett még bizonyos magyarázatot is, amikor azt mondta, hogy amely napon megkóstoljátok ezt a gyümölcsöt, megnyilatkoznak a ti szemeitek. Tehát, hogyha kipróbáljátok a rosszat, akkor ti okosabbak lesztek, többet fogtok tudni. A rossz kipróbálása az embert egy magasabb szintre juttatja. Tehát kifejezetten ajánlotta, nem, hogy nem fogtok meghalni, kifejezetten ajánlotta az embernek, hogy próbálja meg a rosszat. És utána mondott még egy harmadik dolgot is, azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói, vagyis benne volt ebben a kijelentésben az, hogy az Isten rátartiságból, féltékenységből akarja azt, hogy ti ne próbáljatok ki valamit, amit ő nem akar. Tehát az Isten irigyli tőletek azt, hogy ti olyanok lesztek, mint ő. Ezért csak nyugodtan próbáljátok ki, mert hát milyen jó dolog olyannak lenni, mint az Isten. Tehát bizony nem haltok meg, és próbáljátok ezt ki, megnyilatkoznak a ti szemeitek, nagyon nagy tudás birtokába fogtok jutni, és arra a szintre fogtok eljutni, amelyen Isten van. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a felfogás, hogy az ember kövessen el bűnt, próbálja ki a rosszat, de ennek ellenére nem fog teljesen meghalni, ez az eszme a Biblia a 3. fejezetében világosan úgy áll előttünk, mint egy sátáni eszme. Sátának az egyik legravaszabb és legkörmönfontabb eszméje, hogy az embert belevigye a bűnbe, és az embert azzal áltassa, hogy a bűnnek nem lesznek olyan drámai következményei, mint amit Isten mondott. Hadd vessem fel önöknek a kérdés, hogy Isten mit mondott. Ez a második kérdésünk, hogy Isten mit mondott arról, amikor figyelmeztette az első emberpárt, hogy megkísértés fogja érni a paradicsomban. Mózes első könyve 2. fejezetében, aztán a 3. fejezetében is olvassuk ezt a híres kijelentést. Isten azt mondta, amely napon enni fogtok, abból meghaltok. Ez a kijelentés megint csak egy nagyon velős, nagyon mély kijelentés volt. Ez nem annyit jelentett, hogy amikor szakítanak abból a gyümölcsből, abban a pillanatban azon alapon meghalnak, hanem Isten egy nagy törvényszerűséget mondott ki. Azért fogalmazott az Úr így, hogy amely napon esztek, abból meghaltok, mert ezzel Isten kifejezte, hogy a bűn magába foglalja a következményét, tehát a megsemmisülést, az életnek a pusztulását. Ugye később mondja ezt Jakab levele első fejezetében majd a Szentírást, hogy a bűn először megfogan az emberben, amikor a kísértés megfogan, akkor megszüli a bűnt, a bűn teljességre jut, és majd teljességre jutva nemz halált. Tehát a bűn rögtön nem mutatja ki a foga fehérét, tehát rögtön nem hal meg az ember, hogyha valami rosszat elkövet, de mégis magában a bűnben egy olyan törvényszerűség dolgozik, ami az élet pusztításának, az élet leépülésének törvényszerűsége, és ha az ember egyszer erre az útra lép, akkor oda fog jutni kivétel nélkül minden ember, hogyha ha kísérletezik a rosszal, egyszer meg fog halni. És amikor bekövetkezett ez a tragédia, hogy Ádám és Éva szembe helyezkedtek az Istennel, és kipróbálták a rosszat, akkor Isten megdöbbentő rövidséggel ezt mondta nekik, hogy te por vagy. Azt mondta Ádámnak és Évának, hogy por vagytok, visszatértek a porba. Nem mondott semmit Isten arról, hogy ami részetek, ami tovább él. Isten azt mondta, hogy ti, az egész lényetek el kell, hogy búcsúzzék az élettől. Tulajdonképpen a bűn zsoldja a halált, tehát az, hogy a bűn végső soron a megsemmisüléshez vezet, itt ebben az egyszerű kijelentésben nagyon markáns jelzés nyer, mert Isten ezt mondja, hogy te, az egész személyiséged visszatér a porba. Kedves hallgatók, amiután látjuk ezt, hogy ez két különböző felfogás. Sátán azt mondja, hogy nyugodtan kövessétek el a bűnt, mert úgyse haltok meg, vagy nem haltok meg teljesen. Mind a kettőt hadd mondjam, mert a bűnnek van egy olyan varázsa az emberi életben, egy olyan ideig, óráig való gyönyörűsége, hogy az ember tényleg megittasodik attól, hogy ő most mit csinál, mit művel, és szinte a halált is semmibe veszi, nem hisz abban, hogy létezik halál. Hány és hány ember mondja már fiatalkorától fog, hogy ő nem hisz ebben, és nem tudja elfogadni. Ő látja, hogy mellette meghalnak emberek, de hogy ő meghaljon, ezt nem tudja elfogadni. És amikor belemennek a rosszba, a bűnbe, valamilyen megittasultság, valamilyen olyan bódító részegség keríti hatalmukba az embereket, mint hogyha a bűn valamilyen olyan örök életszerűséget jelentene az ember számára, mert hát olyan gyönyörű, meg olyan jó megtenni. Vagy hogyha a másik eset következik be, hogy az emberben elmúlik majd ez a bódulat, akkor is az ember azzal áltatja magát, hogy a testem meghal, de valahogy a lelkem tovább él. Ez a Biblia szerint egyértelműleg a kísértőnek, Sátánnak az eszméje, ellentétben azzal az eszmével, amit Isten hirdetett meg, hogy az ember, ha a bűnt elköveti, akkor szükségképpen el kell, hogy váljon az élettől, mert a bűn felemészti az életet, a bűn zsoldja a halál. Kedves hallgatók, hadd vessük fel ezután a kérdést, hogy miután a paradicsomban megtörtént az Édenben megtörtént az, amit tudunk a Bibliából, hol találkozunk azzal, hogy ez a két felfogás, az Isten által adott felfogás és a Sátán által adott felfogás kiszélesült, egész vallásokat foglalt magába, egész rendszerekké nőtte ki magát, hol találkozunk ezzel? Ugye a Bibliában, ahogy végigkövetjük a történelmet, azt látjuk, hogy már a hamis vallásosság, az Istentől eltérő vallásosság mindjárt a második nemzedékben kialakult. Ez volt a Kain nemzedéke. Ugye Kain is áldozatot mutatott be az Istennek, csak egészen mást, amit Isten kívánt. Kainnak a leszármazottai sem tagadták az Istent, csak éppen nem úgy viselkedtek és nem úgy szolgálták, hogy azt Isten kívánta. És az özönvízig tartó 10 nemzedékről nagyon vázatosan olvasunk, de érezhetjük azt, hogy ez a két eszme, a sátáni eszme épp úgy, mint az Isten által adott magyarázat, a történelmünk hajnalától fogva jelen volt, fejlődött és erősödött. Amit mi a történeti, tehát a historikus korból ismerünk, az körülbelül az özönvíz utáni időszak, és itt felrajzoltam a táblára, hogy ennek az eszmének, amit így hívunk, hogy a lélek halhatatlansága, vagy így is hívhatunk, hogy majd rátérek erre a lélekvándorlás, reinkarnáció, később a spiritizmus. Tulajdonképpen a történeti korban olyan nagy időszakai voltak, amikor ez a felfogás megerősödött. amikor egész vallásokat hozott létre. Ugye az első vallás, amiről tudjuk azt, hogy szinte a középpontjába állította a túlvilági életet, és azt, hogy a halál után mi lesz, és mi kell, hogy bekövetkezzék, ez tulajdonképpen a brahmanizmus, a hinduizmus és a buddhizmus, amelyet nagyon nehéz elhelyezni az idői tengelyen, mert hiszen ezek a legősibb vallások, amelyek ma élnek, és amelyekről ma tudunk. Úgyhogy én a tólig évszámokban egy ilyen nagy időközt írtam fel, hogy az időszámításunk előtti 23. század, ez az özönvizet közvetlenül a özönvíz utáni évszázad, körülbelül a 10. századig, amelyből már vannak brahmanista és hinduista iratok, és körülbelül a 6. század, 6.-5. század, amikor a buddhizmus kialakul, ezek a keleti vallások, ezek a mai India területén és környékén kifejlődő vallások voltak azok, amelyek a legnagyobb súllyal a középpontjukba állították azt, hogy az embernek az élete végén, a halála után bizonyos sors jut osztály részül. Ezek olyan kifejtett rendszerek, amelyek később a történelemben óriási hatást gyakorolnak, és néhány centrumot majd ebben a hatásban szeretnék megmutatni, egészen addig, hogy eljutunk a mi mai korunkig, amely mai korban ezeknek a vallásoknak valóságos reneszánszát, megerősödését és Európában való elterjedésének időszakát is éljük. Egy nagyon rövid összefoglalást szeretnék adni önöknek arról, amit egyébként magyar nyelven is lehet olvasni néhány könyvben, már harmadik kiadását éri meg Helmut von Glasenappnak az Öt világvallás című kötete, de nem tudom, hogy akik elolvasták ezeket a vallástörténeti összefoglalásokat, nem elégedetlenek egy kicsit a vallásoknak a rendszerezésével és összefoglalásával. Nekem például mindig az az érzésem, hogy az ilyen vallástörténeti összefoglalásokban valahogy az erdőtől nem látjuk a fát. Egy sor dolgot megtudunk a vallásokról, bizonyos vallások tanításairól, de vagy a vallásnak a lényegét nem értjük meg, mert szinte a szerzők elvesznek a részletekben. Én most nagyon leegyszerűsítve, de én úgy hiszem mégsem torzítva. Szeretném önöknek elmondani, hogy az a felfogás, ami elhangzott ott a paradicsomban, hogy bizony nem haltok meg. Ebből a kis mondatból, hogy bizony nem haltok meg, például ezekben a keleten, tehát a brahmanizmus, hinduizmus, buddhizmusban az egészet egybeveszem, és inkább az egyszerűség kedvéért most már csak mint buddhizmusról beszélek, ami aztán valóban összefoglaló jellegű rendszer is lett India történetében. Szóval, hogy hogyan is fest ez az egész gondolatrendszer, amelyen ez a vallás alapul. Nem szeretném az egész keleti vallásoknak egy ilyen részletes összefoglását adni, mondom, hogy én inkább a fára vagyok kíváncsi, nem annyira az erdőre. Összesen 2-3 alapvető tanítást hadd emeljek ki ezekből a keleti vallásokból. Azért is szeretném önöknek ezt elmondani, egyrészt azért, hogy igenis szóba kell állnunk a vallástörténelemmel, és azzal, hogy a vallásokat meg kell ismerni, legalább fő vonalaikban. Nincs arra időnk semmelyikünknek se, hogy mindegyik világvallásba fejest ugorjunk, és teljes részletességgel kezdjük bogozgatni a szálakat. Nincs erre lehetőségünk sem. De egy valamitre nagyon figyelnünk kell. Minden vallásban vannak igazságok. Meg kell látni a vallásokban az igazságokat is, mert Isten a történelemben mindig egyes embereket és minden egyes embert megkeresett az ő kegyelmével, a Szentlélek által. Úgyhogy a világon minden eszmerendszerben van igazság. Én nem találtam olyan eszmerendszert és vallást, amilyen ne lenne igazság, nem is egy. De éppen ez kötelez bennünket fokozott figyelemre, mert az egyes vallásokban az igazságoknak és a hamisságoknak a bámulatos ötvözete az, ami megtévesztette mindig is az embereket, és a mai embert legfőképpen. Ha valaki összefoglalja ezeket a keleti vallásokat, én úgy hiszem, hogy az első pont, ahonnan kell kezdeni az összefoglalás, mert nem egyszerű dolog, hogy honnan kell kezdeni egy vallás összefoglalását. Én azt hiszem, az első pont mindjárt egy pozitív tanításuk. Ezek a keleti vallások mindegyike azt mondja, hogy az élet fájdalom és szenvedés. Ez egy olyan tanítása minden keleti vallásnak, hogy olyan mély és annyira következetesen hangoztatott tanítás, hogy én csodálkozom, hogy ezt például nem veszik észre ezek a tudós emberek, akik összefoglalják a vallásokat, mert egy vallásrendszert, egy gondolkodási rendszert mindig a leglényegesebb pontjáról és a logikailag első principiumától kell összefoglalni. Nos, hát ezekben ez az alaptétel, hogy az emberi élet és a létezés, az fájdalom és szenvedés. Tele van testi kínokkal, betegségekkel, tele van lelki gyötrelmekkel, de aki mondjuk viszonylag csöndesebb életet tudhat magáénak, tehát nincsenek nagy betegségei, vagy nincsenek olyan környezetben, hogy nagy lelki küzdelmeket kellene, hogy folytasson, amik szenvedéseket szereznek, akkor is ott van mindannyiunk életében micsoda, ami alól semmelyikünk nem vonhatja ki magát, az elmúlás. És nem csak a testi szenvedés óriási szenvedés, meg a lelki szenvedés, hanem főleg az elmúlásnak az átérzése és tudata, hogy itt vagyunk, és ki tudja, meddig vagyunk itt, és ki tudja, mikor nem leszünk itt. Ki tudja, meddig élünk, ki tudja, mikor kell elválnunk a szeretteinktől, ki tudja, mikor szakad meg az életünknek a fonala. Kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy ez alkalmas arra, ez a kiinduló pont, hogy ebből egy szép gondolkodási rendszer fölépüljön, hogyha valaki ebből indul ki, hogy az élet mindannyiunk számára fájdalom és szenvedés. Tulajdonképpen a Biblia is ezt mondja. A 90. Zsoltárban hogy is hangzik Mózesnek a híres kijelentése az emberi életről, hogy a mi életünk napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és a nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, és gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ugyanazok a tételek megvannak benne. Szenvedés, fáradtság, nyomorúság, és gyorsan tovaillanás, mintha repülnénk. Észre se vesszük, már vége van. Tehát, hogy úgy mondjam, az alaptételben, aki a Biblia alapján gondolkozik, aki komolyan veszi a bibliai kereszténységet, teljesen egyetérthet a keleti vallások kiinduló pontjával. Az első tételben igen. De mi a második tétel? A második tételnél fel kell vessük azt a kérdést, hogy miért van ez így? Nem? Hát ezek annyira logikus dolgok. Igen, kiindultunk valamiből, amit mindannyian átérzünk, amit nem tudunk lehazudni, mert mindannyiunk életében kicsintől a nagyig, az okostól a művelten át a gazdagig, mindenki osztozik ebben a sorsban. Na de miért van ez így? Eleve ilyen a létezés? Vagy mi tettük ilyenné? Ez itt a kérdés. És itt a második pontban válik szét a keleti vallások tanítása és a bibliai kereszténység tanítása. A keleti vallások azt mondják, hogy a létezés azért fájdalom és szenvedés, mert ez eleve ilyen. Ezt nem mi tettük ilyenné. Meghatározott díszletek közé születünk bele, ide pottyanunk ebbe a világba, itt ez fogad bennünket, ezt nem tudjuk mássá tenni, ezért mi nem vagyunk felelősek. Maga a létezés a felelős, vagy az, aki ezt a létezést így formálta, vagy az anyag a felelős, mert az anyag nem annyira magasabb rendű, mint a szellem meg a lélek, és miközben anyagvilágban élünk, eközben ér bennünket ennyi fájdalom és szenvedés. Mindegy, hogy most mire, megint mondom, nem az erdőt szeretném, a fákat felsorolni, én a fát szeretném látni, a fő tengelyét egy vallásnak, és ezek a keleti vallások azt mondják, hogy a lét, a létezés, az élet eleve ilyen. Most hát, kedves hallgatók, itt van a nagy különbség, mert erre mondja azt a Szentírás, hogy a lét, a létezés, az eleve nem volt ilyen. Isten nem úgy teremtette meg a Földet, hogy itt nyomorúság legyen, fájdalom és halál, és Isten nem úgy teremtette meg az életet, hogy elmúljék az élet, és hogy távoznunk kelljen ebből az életből. A Biblia világosan bizonyságot tesz arról, hogy van egy személyes gonosz, és volt az ember, és van az ember, aki mindig beengedi és hagyja érvényesülni ezt a személyes gonosz. Tehát egyrészt egy személyes gonosz miatt van a bűn, a lepusztulás, a fájdalom, a szenvedés. Másrészt az embernek a felelőtlen magatartása miatt van, amivel az ember beengedi és jóvá hagyja ennek a gonosznak a munkáját. Ez már óriási különbség. Ez már óriási különbség, hogy az egyik vallás azt mondja, hogy ez eleve ilyen, a másik pedig azt tanítja, hogy sajnos ennek oka van, hogy ilyen lett. De ha ilyen lett is ez a világ, Istennél ott van a kijelentéseiben, a proféciáiban, hogy Isten helyre akarja állítani az eredeti harmóniát, helyre akarja állítani az örök életet. Tehát itt már azt látjuk, hogy óriási különbség van a keleti vallások és a kereszténység között. De még egy harmadik tételre is legyünk tekintettel. Mit válaszolnak a keleti vallások arra, hogyha az élet, a létezés fájdalom, és ez tőlünk független dolog, hiszen vagy az anyagvilág, vagy maga a létezés szerzi számunkra ezt, akkor mi a megoldás? Tehát még egyszer mondom önöknek, hogy három kérdésből összeállítható egy vallás arculata. Mi az alaptétele, mivel okolja meg az alaptételét, és mi belátja a megoldást? Nem nagy dolog a vallásokat áttekinteni, nem kell ehhez különös tanultság és utánajárás, csak következetesen a kérdéseinket fel kell tenni. Mi az alaptétele, minek az oka, hogy ez az alaptétel, és mi a megoldás? Hát itt adják a választ olyképpen, ahogy Sátán is adta a választ a paradicsomban. Ezek a keleti vallások egytől egyig azt mondják, hogy az életnek ebből a fájdalmából, ebből a szenvedéséből ki kell lépni. Az életnek ebből a szenvedéséből ki kell lépni, na de az az ember, aki ragaszkodik az élethez, az nem tud kilépni ebből a körből. Mert az az ember, aki annak ellenére, hogy látja, hogy ilyen az élet, és mégis élni akar, és ez soha nem adja föl az életébe, hogy élni akar, a halála után is újra meg fog testesülni, újra vissza fog jönni ide, először talán nem emberi alakban, hanem állatban, növényben, vagy bármi másban, de aztán az 5.-6. reinkarnációnál talán már újra emberi formában. A lényeg az, hogy az ember, hogyha nem számol le azzal, hogy a létezés jó lenne, mert a létezés rossz, és az ember igenli az életet, és az ember szabad utat hagy az ösztöneinek, a szenvedélynek, a vágyainak, akkor ennek egy jogos következménye lesz, hogy a halála után is újra vissza fog térni, vagyis van egy ilyen szanszára, tehát ez a neve, hogy szanszára, amit különböző magyarításokkal jelölnek. Én legfőképpen nekem azt tetszik, hogy létforgatag. Tehát van egy ilyen körforgás, mint a keleti óriás kerék, egy létforgatag, vagy létforgás, és az ember addig megtestesül, újra visszajön erre az életre, hogy milyen formában, az megint csak másodlagos, ameddig valamelyik újra testesülése során el nem jut addig a meggyőződésig, hogy jobb nem élni, mint élni. Mert az élet fájdalom és szenvedés, miért kellene ehhez ragaszkodnunk? A szanszára köréből akkor megy ki a lélek és jut el a nirvánába, amikor az ember meghozza ezt a döntő elhatározást, hogy nem ragaszkodom az élethez. Kedves hallgatók, itt ennél a harmadik pontnál, mert önmagában nagyon logikus ez a rendszer, nem? Az élet fájdalom és szenvedés. Nem mi miattunk van ez így, mi csak kárvallottjai vagyunk ennek. Az a megoldás, hogy mi egy olyan világba jussunk el, ahol már nincs érzés, nincs gondolkodás, nincs felfogása a fájdalomnak és szenvedésnek, ahol valami tisztaság van, ahol semmi fodrozódás, semmi rezgés nincs, ami tiszta nyugalom és békesség, ez a nirvána. Ez önmagában nagyon logikus, ugye? Csak az a kérdés mindegyik vallásnál, hogy éppen amit felépít egy logika szerint, az igaz-e? Mert a Szentírás azt mondja, hogy valóban az élet fájdalom és szenvedés lett. Az ember, Sátán és az ember miatt lett, és a megoldás nem az, hogy az ember elforduljon az élettől és lemondjon az életről, hanem hogy az ember keresse a megoldást, hogy hogy lehet legyőzni azt az okot, ami fájdalommá és szenvedéssé változtatta az életünket. Tehát hogy győzheti le az ember a rosszat, a bűnt? Mi az, hogy megváltás? És mi az, hogy együttmunkálkodás az Istennel? Tehát nem aszkézis, ahogy tanítják a keleti vallások, ha most így szavakkal szeretnék játszani, nem aszkézis, hanem szünergészis. Aszkézis ugye az annyit jelent, hogy teljes lemondás az életvitelben is, a vágyak, a szenvedélyek csituljanak el, és addig gyakorolja ezt az ember, amíg végül el nem jut addig a pontig, hogy minden leáll, és utána a halála után jön a nirvána. A Biblia viszont azt mondja, hogy szünergészis, vagyis együtt munkálkodni a Teremtő Istennel, aki jónak teremtette az életet, bennünket is jónak teremtett. Csak valaki és mi rontottuk el ezt az életet, és tettük ilyenné, de ha visszatalálunk az Istenhez megtérés, megigazulás által, akkor Isten együttmunkálkodás által nem lemondatni akar bennünket a vágyainkról és az élet ösztönünkről, hanem megnemesíteni akarja ezeket a vágyakat és életösztönöket, hogy a jó irányba terelődjenek, és az életet szolgálják, és ne a bűnt és a halált. Na, kedves hallgatók, ez a keleti vallás a hinduizmus, brahmanizmus, buddhizmus különböző csatornákon keresztül hatott az évszázadok során. Ez a vallás messze nagyobb és részletesebb volt annál, hogy csak Indiában maradt volna. Már ugye a buddhizmussal és a buddhizmus és a görög civilizáció egymás hatásával már a 6.-5. században Görögországban van ez a felfogás. Csak Görögországban nem úgy hívják, hogy buddhizmus, hanem úgy hívják, hogy orfizmus, pütagoreizmus és platonizmus. Ez az 6.-5.-4. század. Ugye a történelemben ezek a folyamatok és ezek a kapcsolódások sokszor kimutathatók, sokszor nagyon nehezen mutathatók ki, de az is biztos, például nem csak Görögország felé jön ez az eszme, hanem megy Egyiptom felé is. Csak egyetlen egy dologra hadd hívjam fel a figyelmüket, megint csak állandóan visszautalok a Mózes első könyve 3. fejezetére, ugye Sátán azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Tudomásom szerint az egyiptomi halott kultuszban van egy ilyen felfogás, amit Kákosi László ír a Réfiai című könyvében, hogy ha meghal egy ember, gondolták az egyiptomiak, akkor pusztán a halála által, ugye az egyiptomi vallás nem volt annyira kidolgozott rendszer, mint a hinduizmus és buddhizmus, tehát nem volt meg ez a nagy szamszára tanítás, hanem az egyiptomi vallás azt mondta, hogy ha meghal az ember, pusztán a halál ténye által, már hasonlóvá válik Istenhez. Ez a következő kép írja le Kákosi László a Réfiai című könyvében a 352. oldalon. A túlvilág hit egyik általánosan elfogadott tanítása az volt, hogy a halál után mindenki részesül Oziris Isten isteni természetéből, hiszen a halál ténye hasonlatossá teszi sorsát az istenséghez. Az elhunytak neve elé az első átmeneti kortól kiteszik az Oziris szót, a szövegekben tehát rendszerint így szerepelnek. Mondjuk, hogyha egy ember meghalt, akkor ezt így adják tudtul, hogy Oziris XY mondjuk az igaz hangú, vagy a jótékony, vagy a bölcs ember meghalt. Tehát már Ozirisnek hívják. Tehát milyen megdöbbentő, egy vallás odáig is eljutott, nyilván ez is a keleti vallások hatására, Egyiptom, amely nem fejlesztett ki ilyen hatalmas rendszert, de az alapeszme ugyanaz, amit Sátán mond, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Tulajdonképpen a halállal, tehát az, hogy kövesd el a rosszat, a rossz következtében, ha meghalsz is, akkor is olyan leszel, mint az Isten. Megdöbbentő dolog, nem? És ezek a hatások, amelyek mondom, hogy a vallástörténetben, a kultúrtörténetben sokszor kimutatható hatások, másszor nagyon, nagyon oda kell tennünk a kezünket, hogy hol vannak ezek a kapcsolódások. Az időszámításunk előtti 6. és 4. század között jut egy újra egy ilyen gyűjtőmedencébe, és ez a görög kultúra és a görög túlvilághit. A görög túlvilághit, amelynek nagyon sok leírása van, ugye az egész görög mitológia rendelkezésünkre áll. Aztán ott van Homérosznak az Iliásza, amely egy túlvilági utazást ír le. Ott van Platonnak a Phaidon című dialógus, ami egy túlvilági utazásnak a rajza. Nagyon röviden szeretném önöknek megint csak a fát megmutatni, és nem az erdőben elveszni, hogy ez a görög orfikus, pitagóreus, platoni tanítás, mint rendszer, hogyan állítja megint középpontjába a halál utáni életnek a kérdését. Azért érdemes azért ezeket végigkövetni, remélem, hogy nem tartják talán kicsi nehéznek vagy nyomasztónak, mert a történelemben bizonyos összefüggések ismerete elengedhetetlen. Bizonyos rendszereket egy 2-3 tételben azért jó, hogyha az ember ismer. Nos hát, ezt a görög felfogást nagyon könnyen rekonstruálhatjuk, nem másból, mint Platon filozófiájából. Platon filozófiájának is a 3 alaptételét hadd emeljem ki önöknek. Platon nem abból indul ki, meg mestere Szókratész, mint a keletiek, hogy az élet fájdalom és szenvedés, hanem hogy úgy mondjam, az érmének a másik oldalából. Tulajdonképp ugyanabból indul ki, csak más megfogalmazásban. Platon a következőt mondja. Honnan van az, hogy mi emberek itt a földi életben a tökéletességre törekszünk? Mert mindannyian szeretetre vágyunk, méghozzá tiszta és tökéletes szeretetre. Mindannyian a jóságot szomjúhozzuk, mégpedig a tökéletes jóságot. Mindannyian a tiszta szépnek örülünk, a harmóniának, a rendnek, a nyugalomnak. Az emberi lélekben ott van a tökéletesség iránti vágy. Hát honnan lehet meg ez a vágy bennünk, mondja Platón, ha itt a környező világban fájdalom, szenvedés, tökéletlenség, igazságtalanság, gonoszság, ezek kavarognak. Hát honnan lehet meg az emberben ez a vágy, hogy az ember gyerekkorától fogva a tökéletességre sóvárog? És honnan hozzuk mi ezt az érzést és ezt a vágyat? Ez a kiinduló pontja az egész görög gondolkodásnak. Ne felejtsük el, hogy az egész görög kultúra, hogy egy kicsit úgy magunk elé idézzük, hát nem ebből áll? A rend, a szépség, a harmónia a szobrászatban, a zene művészetükben, az irodalmukban is a tökéletes rend és arányosság. A görög világnak is ez a harmóniára törekvése. Ugye ez a szépségre, megállapodottságra, nyugalomra való törekvés. Az egész görög kultúrát jellemzi. Amikor az európai történelemben újra föl és följött a görög kultúra kora középkorban, a reneszánszban, a felvilágosodás korában, mindig ezt emelték ki belőle, hogy hát a görögök egy olyan nagy kultúrát létrehoztak, amelyben a rend, az arány, a tisztaság, az áttekinthetőség volt a legfontosabb. Mert Platón ebből indul ki, hogy honnan van ez meg bennünk, ha a világon ezt nem látjuk. És erre azt válaszolja, onnan van ez meg bennünk, hogy mi tulajdonképpen ezt hoztuk valahonnan. Nem itt tanuljuk a Földön a tökéletességet, meg a jóságot, meg a szépséget. A lelkünk hozta ezt valahonnan, ezt a tudást, ezt az ismeretet, ezt a sejtelmet. Csak a lélek, amikor belepottyant a testbe, mondja a nagyon kifejező mitosz az orfikusoknak, hogy az istenség, amikor lejtette a lelket, a szikrát, a lángot, hogy az egész európai történelemben és kultúrában ugye ez a görög jelkép lett a lélek jelképe, a láng, a szikra. Lejtette az istenség, akkor az anyagba esett bele ez a lélek, az anyagvilág összezárult, és így lett a léleknek a test a börtöne. Na, hát ez a görögök nagy felfogása. A test, a lélek börtöne. A testi mi voltunk akadályoz meg abban, az, hogy materiális, hogy anyagi mi voltunk, ez a materiális lét az egy lefokozott lét, az nem igazi létforma. Az igazi létforma a lélek, az az igazi, ami voltam a születésem előtt, mert abban vannak meg ezek a tudások és ismeretek, hogy tökéletesség, jóság, szépség, harmónia. A test a lélek börtöne lett. Tehát az első tételből mi a második tétel? Megint csak nem mi vagyunk a felelősek. Hát ilyen a létmódunk. Ez az emberi élet, ezzel nem tudunk változtatni. Testből is állunk, nem csak lélekből. És a lélek itt vergődik, ugye, hogy összezárja az anyagot, pislákol benne ez a lélek, nem engedi kibontakozni, nem engedi teljes világosságra jutni, hogy teljes világosságot árasszon a lélek. Erről jut eszembe. Kedves hallgatók, ebből mi a harmadik tétel? Ebből az a harmadik tétel, hogy tulajdonképpen a földi életünk ugyanúgy nem kívánatos élet, mint hogy azt a buddhizmus tanítja. A földi életünk egy lefokozott élet, az igazi életünk az akkor következik be, amikor a halálunk után újra visszaszáll a lélek a démiurgoszhoz vagy az istenséghez, mert ott találja meg az igazi hazáját. Ezért a terjedt el, itt jelzem a vonalakkal, hogy a buddhizmus először hat ide a görög kultúrára, utána a buddhizmus az európai kultúrára, tulajdonképpen csak a reneszánsz idejétől fog hatni közvetlenül. Közben ugye a buddhizmusról nem nagyon tudnak Európában. A buddhizmus az 14.-15. századnál közvetlenül nem hat az európai kereszténységre és gondolkodásra. De a görög kultúrán keresztül a buddhizmus a platonizmuson átszűrve már hat a zsidó gondolkodásra. Jézus korában, már az evangéliumokban látjuk az eltorzult farizeusi gondolkodásban a lélekhalhatatlansága tanítását. A 7. századra, amikor a nagy szinkretizmus kora köszönt, amikor államot és egyházat összefűznek, és bejönnek a szinkretisták, mindenféle vallási tanítások a kereszténységbe, és azután hat majd a reneszánszban, mint görögségkultusz, és később innen a reneszánsztól fogva teljes erővel a felvilágosodáson keresztül a 20. század teljes erővel hatnak ezek a szellemirányzatok. Hát itt is azt látjuk, tehát a platonizmusnál is, hogy ennek is ez az alaptétele. Nem azt mondja, hogy az élet fájdalom, de ezt így fogalmazza meg, miért törekszünk a tökéletességre, amikor ezt soha nem látjuk. Második alaptétel, azért vagyunk milyen helyzetben, mert a test, az anyagi világ húz le bennünket, és harmadik tétel, akkor érünk el az igazi mi voltunkhoz, amikor a lélek újra szabaddá válik. És ezt az egész tanítást, hogy úgy mondjam, nem egy ilyen száraz, csontos gondolatrendszer közvetítette késő, mint hogy én most itt elmondom 10-15 perc, így fogalmakkal, meg kijelentésekkel, hanem egyetlen egy nagy személynek, Szokratésznek a magatartása. Mert mit csinált akkor Szokratész, amikor halálra ítélték? Az emberiség történetének egyik legnagyobb, hogy mondjam, példáját adta Szokratész, hogy a saját filozófiáját az életével is megpecsételte. Ugye Szokratészt azért ítélték halálra, mert azt mondták rá, időszámításunk előtt 399-ben ítélték egyébként halálra, azt mondták rá Athénben, hogy megrontja az ifjúságot. Mivel lehet megrontani az ifjúságot, akkor is, meg ma is kirontja meg az ifjúságot, aki gondolkodtatni tanítja őket. Ugye Szokratész bement a görög gimnáziumokba, a testgyakorló helyekre, ennyi volt a gimnázium vagy gimnázium szó eredeti jelentése, ahol a perzsa háborúk idején ugye a görögök a fiúknak fizikai képzést adtak, hogy a háborúkra, mint katonák fel tudjanak készülni. Fizikai képzés azonban túltengett, és szellemi-lelki képzést nem kaptak. Tehát az állami iskolák nem tanították a gyerekeket gondolkodni. Gondolkodni mindenki otthon taníthatta a gyerekét, ha fogadott egy magántanárt, az megtanította a Homéroszt olvasni, megtanította a filozófiára, megtanította beadványok szerkesztésére, az állami nevelés testnevelés volt. Hát Szokratész ezt el nem tudta viselni, hogy az ifjakat butaságra nevelik. Bement a gimnáziumokba, és elkezdett beszélgetni az ifjak, hogy hát milyen szépek vagytok, milyen izmosak, erősek vagytok, de tudjátok, hogy mi az, hogy igazság? Hát persze, hogy hát az ilyen emberek hogy ne tudnák, hogy mi az, hogy igazság. Röptében mondták neki, hogy mi az igazság. A Szokratész, jaj, hát én nagyon, nagyon balga ember vagyok, ezt rögtön nem értem meg. Megengedtek még néhány kérdést, és akkor kezdte őket kérdezgetni az igazságról. Ez például a Theaitetos dialógusban van kifejtve, mert Theaitetosszal kezd beszélgetni, és a platoni dialógusoknak mindig az a címe, aki a beszélgető partnere Szokratésznak. És a beszélgetés végére kiderült, hogy az a nagy mellénnyel kimondott válasz, az egy teljes hületlenség volt. Mert ha egyszer az ember elkezd gondolkozni, önmagát száfolja meg. Na hát, a gyerekek látták azt, hogy az emberben mégiscsak a gondolkodása fontosabb, nem az, hogy mekkora izmai vannak. És kimentek Szokratész után a ligetekbe, az erdőszélekre, és ott leültek, és Szokratész akkor tanította őket, megkérdezte, hogy mi a jóság, mi a szépség. Például a szépség az a Phaidros című dialógusnak a tárgya. És így tovább, és így tovább. Platon összes műveit most már kiadták 3 kötetben. Mindenki elolvashat egy-egy dialógust. Minden dialógusnak tulajdonképpen egy probléma a tárgya. És azt mondja Szokratész a rá jellemző nagyon aranyos módon, hogy tudjátok, kedves fiaim, az én anyám bába volt. Ő a gyermekeket segítette a világra. Én a gondolatokat segítem a világra. Mert az ember nem ember, hanem gondolkozik. Nagyon nagy dolog volt ezt kimondani. És nagyon nagy dolog ezt mindig kimondani. Mert ma is elmondhatjuk, hogy azok méltók igazán az ember névre, akik keresnek, kutatnak és gondolkoznak. De ezért Szokratészt halálra ítélték. És ezt akarom önöknek kiemelni, mint a harmadik tételt, hogy amikor ott van a börtönben, és hát az ókorban is volt kis kapu, meg protekció, felajánlják Szokratésznek, hogy megmenekülhet. Megmenekülhet. Szokratész azonban azt mondja a tanítványainak, kedves tanítványaim, miért meneküljek én meg? Hát sokkal jobb meghalni, mint élni. Hát ti ragaszkodtok ehhez az élethez? Ez a Phaidon című dialógus, amiben a lélek halhatatlanságát fejti ki Szokratész, amelyben kifejti, hogy a halál után sokkal szabadabb, tisztább, igazabb világba jutunk. Miért kellene nekünk ehhez a világhoz ragaszkodnunk? Sőt, hogy megtetézze Szokratész a dolgot, amikor látja, hogy a tanítványai nem akarnak hinni a szavainak, azt mondja nekik, hozzatok elő egy bürök poharat méreggel. És fölhajítja a mérget, lefekszik, és ott előttük meghal. Tehát az életével pecsételi meg a tanítását. Ezért lesz egy nagyon nagy hatása Szókratésznek és a platonizmusnak, a keresztény századokban is, még az ókori egyházatják is azt mondják, hogy tulajdonképpen Szókratész hasonló volt Jézushoz, mert Jézus nem csak tanított, hanem az életét is odaadta, noha őt megfeszítették keresztván, ugye ő nem öngyilkos lett, távolról sem. Na de Szókratész is tanított, az életét rátette a tanítására, és amikor a saját népe, az aténi démosz elítérte, akkor Szókratész azt mondta, hogy jó, én semmi protekciót nem kérek, megyek a sorsom elé, meghalok, mert a halál után sokkal jobb élet fogad. Óriási hatás. Tehát a keleti tanítások megerősödve a platonizmussal, már a kereszténység korai történetében, mint neoplatonizmus, mint szinkretizmus, mint gnoszticizmus, ezek ókori szellemirányzatok voltak, szépen-szépen kezdik lassan áthatni a kereszténységet, és akkor, amikor a kereszténység, ahogy láttuk a Jelenések könyve sorozatunkban, a 4.-6. század között az államhatalommal megcsinálja a nagy alkut, és államvallás akar lenni, nyilván akkor minden embernek kedvezni kell, és minden ember vallási igényét ki kell szolgálni. Más vallásokat nemhogy beenged magába, hanem mohón kapva kap más vallások iránt, és az egész kereszténység az lesz, amit Nietzsche, a német filozófus olyan tökéletesen mondott, amikor azt mondta, ne felejtsük el, Nietzsche luteránus pap fia volt, és maga nagyon hívő vallásos nevelésben részesült, de miután áttanulmányozta a platonizmust, áttanulmányozta a kereszténységet, mármint a középkori és az egyházi kereszténységet, Nietzsche azt mondta, hát mi ez a kereszténység? Nem más, mint vulgarizált platonizmus. Az egész kereszténység nem más, mint a középkorban a platonizmus, ahogy közel vitték a néphez, a kereszténységből nagyon kevés maradt, mert a kereszténységnek az alap eszméit szorították ki ezek a tanítások, amelyek tehát a bűn, a megváltás és a halál utáni életnek a tanításai. Kedves hallgatók, ennyi történelmi áttekintést azért gondoltam adni, mert teljesen nyilvánvaló, hogy az, hogy ma nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy az az igazi keresztény tétel, hogy a halál után van valami, hogy a halál után a lelkünk tovább él, vagy jaj, de jó azoknak, akik már ott fönt vannak, vagy legalábbis középen a purgatóriumban. Az emberek úgy gondolják, hogy ez az igazi keresztény tanítás. Nem lehet megróni az embereket, mert az emberek, ha nem ismerték meg a Szentírást, akkor valóban ezt a vulgarizált platonizmust vették magukhoz kereszténység címén. Megdöbbentő lenne például az irodalom történetet áttekinteni, ajánlom figyelmükbe, hogyha van idejük olvasni, végül is versek ezek. Arany Jánosnak van egy nagyszabású költeménye, a Honnan Hová. Ebben a költeményében azt fejtegeti Arany János, hogy a legnagyobb keresztény eszme a lélek halhatatlanságának az eszméje. Arany János, aki mondjuk gondolkozó ember volt. Arról szól a vers, hogy azt mondja Arany, hogy én nem hiszek a materialistáknak, meg a pozitivistáknak, aki azt mondja, hogy a lényem legjobb fele megsemmisül. Hát a lényemnek a rosszabbik fele, a testem, az lehet, hogy megsemmisül, de a lelkem, a szellem, a legértékesebb rész, hát az tovább él. Azt mondja, erről beszéltek az ókori vallások, ezt mondja Arany, erről beszélt a hindu, ezért zengett Sionon a zsoltár. Arany János is úgy gondolta, hogy a lélek halhatatlansága a legtipikusabb keresztény eszme. Pedig Arany János nagyon nagy gondolkodó volt, nem csak nagy költő volt. Hát akkor hogyan beszéljünk azokról az emberekről, akik nem sokat gondolkoznak, csak mint szokást elfogadnak egy-egy tanítást, nem ellenőrzik. Persze ezek az emberek úgy gondolják, hogy ez, hogy a lélek tovább él, ez a legszentebb dolog. Hát csak nem leszek materialista, ateista, hát ezek mondják azt, hogy nincs lélek, meg a halál után nincs élet. Vagy hogyha még van kedvük olvasni, aki a magyar irodalomban és talán az egész világ irodalomban a legtökéletesebben egy versben összefoglalta, hogy mit tanít a buddhizmus, mit tanít a platonizmus, neoplatonizmus és a vulgarizált kereszténység, ez Vörös Sándornak a 3. szimfóniája. Ha nem lenne ilyen kevés időnk, és ha nem lenne ilyen hosszú a vers, mert ezt a verset nagyon kommentálni kell, akkor felolvasnám és elemezném, a kiránduláson esetleg megteszem. kiránduláson szívesen szoktam verset mondani, meg verset elemezni, de most itt nagyon hosszú perceket venne ez igénybe. Olvassák el ezt a hatalmas, valóban szimfónia, nagyon nagy mű ez. Harmadik szimfónia címen van benn Vörös Sándor összegyűjtött műveiben. Vörös Sándor itt döbbenetes erővel szinte 3-4 lapon összefoglalni mindazt, amit az ember órák hosszán át se tudna összefoglalni, mindig csodáltam ezt a verset. Azt mondja Vörös, hogy csupa sejtelem ez a vers, csupa sejtetés, hogy az ember látja a létnek a fájdalmát, és nem a kimondott háborúkra vagy nagy szenvedésekre játszik rá Vörös Sándor, hanem az élet elmúlására, madárkák elmúlására. Madárka sír, madárka örül, ilyen állandó visszatérő refrények. A madarak, a világ, azt mondja, hogy az avar sem nyugszik. Szóval az avar sem tud nyugodni itt ezen a földön, ami már leesett, ami már élettelen. Azt mondja, a mozdulatlan avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Szóval a halál után, dehogy van mozdulatlanság. Halál után is minden mozgásban van. Létezik ez a nagy szanszára, ez a nagy létforgatag. Itt a földön minden ilyen körforgásban van. És aztán azt mondja a Vörös, hogy néz valahonnan a mennyezetről, a deszkák közül, néz a hatalmas. Ki ez a hatalmas? Isten? Hát ugye személyes Isten nincs a keleti vallásokban. A görög vallásban már mondjuk kezdik pedzegetni, hogy talán az Apolló Isten az igaz Isten, mint személyes Isten, de lényegileg ott is ugye Zeus, meg ezek nem megfelelők egészen Isteneknek. Ez is egy olyan személytelen Isten vallás. Milyen megdöbbentő, hogy Vörös Sándor ezt úgy juttatja érvényre, hogy amikor végig vezeti a verseny, ez a hatalmas, aki néz, ugye a harmadik, három nagy része van a szimfóniának, az első részben néz a hatalmas, ugye a mennyezet gerendái közül, hogy minden embert néz valaki, és a végén a versnek azt mondja, hogy nézed te magadat. Szóval nincs Isten. Az ember szinte kívülről nézi magát, a ki tudja hányadik létkörben, visszatekint az életeire, hogy még mindig élni akarsz? Nem kellene már abba a tiszta világba ott lenned, ahonnan jöttél? Micsoda döbbenetes kifejezéseket használ, például ezt mondja, az arra a világra, ahonnan jöttél, tehát ahogy a lélek lejön, odafönn villámló kútnál, remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Tessenek figyelni, odafönt villámló kútnál, gyönyörű metaforák és jelképek, odafönt villámló kútnál, a tisztaság, a víz, a forrás, villámló kút, ugye ez a nirvána, odafönt villámló kútnál, vagy a démiurgos székhelye, remegő gyöngy közt aludtál, hát ez az igazi élet, villámló kútnál, remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mi ez az egy éj, a földi létezés? Kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Hát egy verszakban benne van. Minden benne van. Ugye csodálhatjuk ezt a verset, és mondom, most nem nincs időm ezt végigkövetni, csak néhány részet még. Például a második részben azt mondja a földi életről, figyeljük meg ezeket a finom jelzőket, hasonlatokat. Mit mond a földi életről? Itt minden örömbe bogárka vész. Itt minden jóban van valami rossz, ami megmérgezi azt a jót. Itt minden örömbe bogárka vész. De benne van az is, hogy nem akar talán a bogárka bejutni, csak úgy beleesett, ugye, mint a kis muslica vagy bogár beleesik egy tálba vagy egy pohár vízbe. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Tehát amikor leginkább fáj az élet, és amikor leginkább rádöbbenünk, hogy az élet fájdalom és szenvedés, az a legédesebb pillanat, mert azért vágyakozunk egy másik világba. S a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, tehát figyeljék, hét szín mozog itt és hangözön, az egész földi létforgatagot így mondja, hogy színek és hangok váltakoznak, mozognak. Az egész földi élet, ez a nyugtalan ide-oda jövésmenés. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönt. Figyelik az ütköztetést, és az ember hogy kívánkozik abba az életbe, itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz, hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. És az egész vers azzal zárul, hogy a létezés az nem más, mint elmúlás, és az embernek egyetlen egy vágya lehet, hogy eljusson egy olyan világba, ahol már nincsen fájdalom, nincs érzés. Ez a vörös vers harmadik tételében a jég. A jég. Szóval ez olyan, mintha valaki lebukna, lezuhanna a jég alá. A jég alatt tisztaság van, fehérség, ott semmi más nincsen, a mélység föllazul, villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt. Szóval ez a harmadik szimfónia az, amelyben Vörös, aki egyébként két távol-keleti utazást tett, éppen ezért a 30-as években, hogy tanulmányozza a buddhizmust, és aztán utána platonizmust is, a magyar irodalomnak az a költője, aki a legközelebb került ezekhez az eszmékhez, és aki a legtöbbet is fordított ezekből az iratokból, egyetlen egy hatalmas lírai műben összefoglalta azt, ami aztán különböző csatornákon beáramlott a kereszténységbe, áthatotta a kereszténységet, és a kereszténységet tulajdonképpen arra azoknak a vallásoknak a kaptafájára alakította át, amely vallások tehát honnan származnak. Bizony nem haltok meg. Bizony nem haltok meg. Kedves hallgatók, ha így végigtekintjük a vallásokat, a történeti kialakulásukat, csak azt tudjuk meglátni, hogy ennek a paradicsomban elhangzott sátáni eszmének a kiterebélyesedéséről és kiszélesedéséről van szó. Áttekintettem a keleti vallásokat, nagyon röviden a buddhizmust, utána a platonizmust. Na de mi van a kereszténységgel? A tanítás sikján is testet, hogy a halál után van élet, és a halál után van túlvilág. A kereszténység történetében az első-második század. Már az első-második századról azt mondja János apostol első levele, harmadik fejezetében az első három vers, hogy az Antikrisztus már itt van, és majd eljő, és teljes erővel fog hatékonykodni. Már a korai, legkorábbi századokban kimutathatók olyan tanítások a kereszténységen belül, amelyek arra utalnak, hogy átveszik ezeket az idegen vallási tanításokat, de magán a kereszténységen belül is meg tudunk jelölni konkrét tanításokat, amelyek segítenek a túlvilág hitet elterjeszteni. Az első ilyen nagy tanítás a II.-III. századbeli vértanúk kultusza. Vagy hogy akkor nevezték a halál kívánása. Ugye súlyos keresztény üldözések időszaka volt ez, második, harmadik, negyedik század, és bizonyos vallási tanítók azt kezdték hirdetni, hogy milyen boldogok azok, akik életüket adják Krisztusért, akik vértanúk. Ez az igazi élet, és ez az életnek a célja, hogy Krisztusért az életünket adjuk, és kifejlődött egy ilyen keresztény eszme, vagy álkeresztény eszme, hogy a vértanúság kívánása. Ez a második, harmadik, negyedik században óriási elterjedésnek örvedett, hogy azok az igazi emberek, akik nem sajnálják az életüket a hitükért, akik szinte dalolva mennek a halálba, és igénylik maguk számára a mártíromságot, ettől már csak egy lépés volt az, hogy ezeknek az embereknek egészen más lesz az elbírálásuk, jutalmat kapnak, ezek az emberek rögtön felébrednek, és tovább élnek a haláluk után. Ezek után a 4.-6. század között különösképpen ott mutatkozott be a pogány vallások átvétele, hogy még egy személyt jelöltek ki arra, hogy a halál után, illetve nem is halt meg, hanem a mennybe vitetett, és ez az egy személy az volt, aki minden pogány vallásban elfoglalta a maga helyét, mert ne feledjék el, hogy az európai, a közel-keleti, egyiptomi és európai pogány vallások a görög mitológiával bezárólag tulajdonképpen az istenséget és az istennő kultuszt is átadták az európai történelemnek. Erről olvashatnak ugyanebben a számban, a Patrona Hungáriae című tanulmányban. Vannak ebben rajzok és ábrák is, amelyek megmutatják, hogy például a babiloni istenanyakultusz, a főníciai istenanyakultusz, vagy akár a kínai istenanyakultusz hogyan lett egyetemes vallástörténeti tényező, egy szó mint száz a 4.-6. században kezd kialakulni a Mária kultusz. Mária, mint istenanyának a kultusza, aki Isten szülő, Theotokos, tehát Krisztus szüli, és ilyen módon bizonyos értelemben fölötte is áll Krisztusnak, mint aki az anyja, mint aki a világra segítette. Tehát a vértanúkultusz, akiknek talán a túlvilágon már gyors jutalmuk van, az Isten anyakultusz, ugye, aki nem halt meg, hanem a mennybe vitetett, bár maga ez egy csaknem 1600 éves dogmafejlődés eredménye majd, 1854-ben és 1952-ben, tehát a két modern Mária dogma, a szeplőtelen fogantatás és a Mária mennybe vitele, ez teljesen 19.-20. században kodifikált dogma. Na de, hogyha már vannak a halál után értelmes lények ott azon a túlvilágon, akkor jön a harmadik lépés, és ez a középkorban a 4.-től a 14.-15. századig tartó folyamat, hogy akkor viszont kapcsolatba is lehet kerülni velük. Mert hogyha oda jutottak ők, akkor nem véletlenül jutottak oda, a mi számunkra is haszonnal vannak ott, Mária is szinte egy társ közbenjáróvá növi magát, ugyanúgy, mint hogy a vértanúk, később a szentek, a tanítók, tehát tulajdonképpen kialakul ez a Nietzsche szavával, ez a vulgarizált platonizmus, hogy ha van túlvilág és ott van élet, akkor mi kapcsolatba tudunk kerülni vele. Kedves hallgatók, hány lépés innen a spiritizmus? A spiritizmus minek köszönheti a létét? Ha van túlvilág, ha kapcsolatba tudunk kerülni a túlvilággal, akkor a spiritizmusig, ami ugye 1848-ban kezdődik az Amerikai Egyesült Államokban, és 1851-ben New York államban már 100 médium létezik, 3 év leforgás alatt, és onnan indul el világhódító útjára. A magyar irodalomban a legnagyobb emlékjeleket a spiritizmusnak Kosztolányi Dezső állította, ami kifejezetten spiritista regénye, az az Aranysárkány, ugye a befejezésében, ami a spiritizmust az egyik középponti helyre teszi, ez például az Édes Anna, ugye a Víziné, aki állandóan jár a spiritista szánszokra, és Móricz Zsigmond, akitől az első riportokat köszönhetjük, a 30-as évekbe köszönhetjük, hát már aki el tudja olvasni ezeket, a spiritista szánszokról, amelyek rendkívül elterjedtek a két világháború között Magyarországon. Még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hány lépés innen a spiritizmus? Egy lépés, egy dolgot kell megoldani, mert ha van túlvilág, és ott léteznek lények, és kapcsolatba tudunk kerülni velük, akkor ezek szerint minden a túlvilággal létesített kapcsolat, az a természet fölötti világgal létesített kapcsolat, tehát ez az egy lépés, ez egy döntő lépés, és ez bekövetkezik a 18.-19. században, minden, ami természet feletti, az isteni. Így jön létre a spiritizmus. Minden, ami természet feletti jelenség, vagy csodálatos jelenség, az csak Istentől származhat. Kedves hallgatók, a Bibliában az első spiritista összejövetel Sámuel első könyve 28. fejezetében olvasható. Saul király, Izrael királya egy döntő csatája előtt elmegy egy halott idéző asszonyhoz. Ez a halott idéző asszony, akkor ott mindenféle praktikákat csinál, ugye Saul az a kérése hozzá, hogy a nemrég elhunyt Sámuelt idézze meg, mert vele akar beszélgetni. Tehát tulajdonképpen a Biblia bemutatja azt önmagán belül, egy történetben, hogy mindaz, ami természet feletti, az nem csak isteni. Tehát ami természet feletti, az lehet isteni, tehát Isten tud csodát tenni, de az isteni csodáknak a tüneményét, a hasonmását, az utánzatát valaki másik lény is tudja tenni, és ez sátán. A Biblia világos különbséget tesz az isteni csodák és a sátáni csodák között. Például Mózes második könyve 7. fejezetében egymás mellett látunk egy isteni csodát, amit Mózes és Áron tesz, és egy sátáni csodát, ami teljesen ugyanaz, majdnem teljesen ugyanaz, ugye ez a majdnem a nagy kifejezés mindig a történelemben, amit viszont a fáraónak a bölcsei tesznek. Tehát a Biblia tud arról, hogy mi a természet feletti világ, amit tehát mi nem tudunk megmagyarázni, amit így szoktak nevezni, hogy okkult jelenségek, vagy parapszichológiai jelenségek, vagy beazonosíthatatlan, vagy megmagyarázhatatlan jelenségek. A Biblia világosan mondja azt, hogy ezek nem csak Istentől származhatnak. Amit el kellett érni itt az európai kereszténységen, aztán az Amerikába átvándorolt kereszténységen belül is, hiszen ez a Fox család, ahonnan kiindult a spiritizmus, tulajdonképp utána katolizált, tehát belépett a katolikus egyházba. Ugye azt kellett elfogadtatni, hogy minden, ami természet feletti, az csak Istentől jöhet. Tehát ez a család, ez a bizonyos Fox család, akiről lehet olvasni, pár évvel ezelőtt mi is árusítottuk, azóta kifogyott a svájci Gustav Toblernek ez a Nincs többé halál című könyve. Ugye ebben lehet elolvasni a legrövidebben, de magyar irodalma is van talán egy-két rövid összefoglaló mű, mi a spiritizmus és a többi megjelent. Elég gyatra dolgok, mert ezek az 50-es meg 60-as évekbeli kiadványok letagadják, hogy létezik ilyen. Hát itt nincs mit letagadni. Ugye ez a család is mit észlelt? Ugye 6 gyermek volt egy családban, 2 lány még otthon volt a szülőkkel, és lefekvéskor kopogtatást észleltek. Nem tudták mire vélni. Aztán megint egy másik este kopogtatást észlelnek. És aztán ugye fel kell az apa, megnézni, hogy ki jár itt, nem jár senki, megint kopogtatás. Hát ugye az egyik lány veszi a lapot, és megy a kopogtatásnak a feltételezett helyéig, és akkor visszakopogtat, és kérdéseket tesz fel, és végül kiderül az, hogy aki kopogtat, az egy néhány éve ebben a házban, amit ők ugye megvásároltak, és így telepedett le itt a család, ebben a házban meggyilkolt utazó, akinek a szelleme visszajár. Hát ez kopogtat, és ez mond el dolgokat, és a lány kérdez. Nagyon megdöbbentő ebben a családi krónikában, hogy a lány belemegy ebbe a dologba, ez a Margit Fox, és akkor kezd kérdezni, és újabb információkat nyer, amelyekről bebizonyosodik, hogy mind igaz. Tehát kérdezi ezt a hangot, hogy ez ki volt, az ki volt, és megkapja a válaszokat. Hát lassanként médiumok lesznek, és összejön a társaság, és híre megy a környéken, és mondom, 3 év alatt már 100 médiumot nevelnek, akik megidézik ugye a szellemeket, és teljesen biztosra veszik azt, hogy a természet fölötti jelenség az csak Istentől származhat. Tehát, hogyha én kopogtatok, és valaki válaszol erre, és aztán utána, hogyha egy besötétített szobába leülünk, és a kezünket az asztalra tesszük, és nyugodtak vagyunk, és ott ugye üvegpoharak vannak, nem nyúlunk hozzá, és mégis elmozdulnak, elkezdenek emelkedni, mi egyéb, Kosztolányi ezt nagyon szépen leírja. Mert ő is volt szeánszon. Ugye ezzel nincs mit csodálkozni. A Biblia szerint van démoni világ. Mert ez az endori jósasszony is, amikor megcsinálja a maga kopogtatását, hogy ő nem kopogtat, ő más dolgokat csinál, akkor egyszerre csak az látszik, hogy a földből feljön egy fehér alak. És még beszél is. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a természet feletti jelenségek, amelyeket nem tudunk megmagyarázni emberi ésszel és az értelemmel, ezek nem csak Istentől jöhetnek, hanem van egy óriási hitető, van egy óriási hazugmágus, aki ezeket el tudja fogadtatni az emberekkel. Ez a szerencsétlen Fox család aztán teljes alkoholizmusba merül, mind a 2 lány, aki spiritista médium, tulajdonképpen alkoholizmusban hal meg a múlt század végén, de akkora már elkezdi a világhódító útját ez az egész tanrendszer. Mondom, csak egyetlen egy akadályt kellett kipöckölni. Tudnék azt, hogy a természet feletti világ az egységes világ. Ott nincs ilyen, hogy isteni világ, meg démoni világ, az egységes világ. És kedves hallgatók, ez az, amire döbbenetes erővel ráirányítja a figyelmünket, és ez a befejezés, ami összefoglalónknak Jézus Krisztus, amikor arra a kérdésre ad nekünk választ, hogy miért a történelem végén sokasodnak meg ezek a jelek. Miért a történelem végén veszik a keresztény hit ne továbbjának azt, hogy a lélek tovább él? Miért a történelem végén jön be a reinkarnáció, és beszélnek újra megtestesülésről? Hát én életemben csak egy ilyen emberrel találkoztam, az több mint humoros dolog volt, nem merek általánosítani. Ugye egyik vidéki városban az előadás után jött hozzám egy férfi, hogy ő már legalább 5-ször újra megtestesült, és ő pontosan tudja az előző életeiről, hogy élt. Például azt mondja nekem, hogy tudom én, hogy ki volt ő? Ipolyi Arnold. Hát mondom, nagyon jó, mert Ipolyi Arnoldot éppen én magam is ismerem, mert múlt századi történelmet én is kutattam, vallástörténetet tudnék. Ipolyi Arnold írta máig egyetlen nagyszabású munka, a magyar mitológiája. 2 nagy kötet, a magyarok ősvallásáról írta egy nagy művet. Mondom, hát ha ön Ipolyi Arnold, nem tudtam más csinálni hirtelen, mint nevetségre fogni a dolgot, holott szóval ez egy kicsit úgy mondjuk, mint a Saulnak a szőre, egy kicsit fölment az enyém is, hogy ő Ipolyi Arnold. Mondom, nézze, hát én egyetlen egy kérdést szeretnék önnek föltenni, mert mondta, hogy ő már volt pápa is, meg király is, minden, de hát, hogy Ipolyi Arnold volt, az biztos. Mondom, nézze, én sokat nem tudok Ipolyi Arnoldról, de a főművét ismerem. Mondom, meg tudná mondani, hogy mit írt ön, mint főművet? Ezt nem tudja. Mondom, nézze, hogyha egy, mondjuk egy bölcsészt megkérdeznek, aki, hogy ki volt Ipolyi Arnold, mondjuk még azt is tudja, hogy talán kanonok volt, igen, azt mondja, az voltam. Mondom, ez rendben van. Na de mit írt? Na de mit írt? Hát ez a főműve, hát egy könyvű szerző volt. Hát ő ezt nem tudja. Hát mondom, nézze, akkor ő nem volt Ipolyi Arnold, mert Ipolyi Arnoldról mondom, minden egyszerű bölcsész tudja azt, hogy ez a magyarok mitológiának a híres szerzője. Hát nem volt összeomolva, mondta, hogy ő még dalai láma is volt. Nézzék, szóval a jelenségben mondjuk az a nem nevetséges, hogy ez az ember komolyan hisz ebben, ezt hirdeti, és a reinkarnációról nem ő egyedül, aki beszél. És miért ebben a korban van keletje a spiritizmusnak? Állítólag Németországban több százezer médium létezik. Magyarország városait járva hallom, hogy középiskolás diákok járnak állandóan és rendszeresen spiritista szeánszokra. Nem megrendítő dolog? Képzeljék el, hogy egy besötétített szobában tartják ezeket az összejöveteleket, és társalognak hol ezzel, hol azzal, itt is mondhatnék néhány Ipolyi Arnoldot, aki megszólal, és beszélgetnek vele. Sőt, nemrég hallottam azt, hogy Kecskemét környékén van egy nagyon ügyes üzleti vállalkozó, aki bizonyos sportékáját népszerűsíti ott a falvakban és a városokban, és miután elmondja a nagy reklám szöveget, utána azt mondja az embereknek, hogy üljenek körbe. És hunyják le a szemüket. És miután lehunyták a szemüket, próbáljanak ellazítani. Ez az, amit ma ide nem rajzoltam, az agykontroll. Folytatása következik két hét múlva, az agykontrollról is szeretnék néhány bibliai természetű megjegyzést tenni. Miután az emberek ott ellazultak, ez az ember a körbe áll, és azt mondja, hogy ki lát valakit. Akkor jelentkezzen, aki lát valakit. Jelentkezik 4-5 ember, ön kit lát rá egyik emberre. És azt mondja, ő lát egy csodálatos fényességet, egy asszony alakot, talán Szűz Mária. Igen, Szűz Mária jár közöttünk. Ne jegyünk meg, mondja ő, hanem továbbra is hagyjuk hunyva a szemünket, még kit látunk. Gondoljunk arra, hogy a héten milyen bűnöket követtünk el. Bánjuk meg ezeket a bűneinket. Tegyük le az Isten lábához. Hát Mária is itt jár közöttünk, megtisztel bennünket ezzel. Jelentkezzék az, aki majd lát valaki mást. Eltelik néhány perc, ott egy csöndben vannak, mi egyéb bűnbánat. Valaki megszólal, hogy Krisztus is itt jár. Igen, azt mondja, ne ijedjünk meg, valóban Jézus Krisztus is megtiszteltem, mert ahol bűnbánat van, ott Jézus Krisztus is ott van. Nekem ezt két olyan ember mondta el, aki több éve jár már az előadásokra, hogy ki is budjant belőlem, hogy ennyi következett az előadásokból, hogy menjenek el egy ilyen helyre. Mert egészen tönkrementek, és az egyik epegörcsöt kapott a szeánsz után, a másik pedig így remegett napokig. Mondtam nekik már előtt, hogy nem lehet játszani az ilyen dolgokkal. Hallottam már olyan esetről is, hogy emberek öngyilkosok lettek az átélt hatások alatt, vagy pedig borzalmas bukfenceket csináltak az életben. Igen, azt mondták, ők nem láttak semmit, de többet ilyen helyre nem is akarnak menni, mert azt leírni, amit közben éreztek, azt az iszonyatos feszültséget, rémültséget, amivel őket valaki a kezében tartotta, az leírhatatlan. Miért a 20. században, miért itt a szemünk láttára jönnek elő ezek a jelenségek? Kedves hallgatók, két nagy bibliai válasz van erre. Az egyik válasz Máté evangélium a 24. fejezet 24. versében van. Engedjék meg, hogy ezt felolvassam, mert Jézus nagy apokaliptikus beszédében az egyik leghangsúlyosabb kijelentés, hogy mi magunk komolyan vegyük ezeket az eseményeket, és ha bár kívülről nézve sokszor nevetségesek, mulatságosak, de a megdöbbenésünk jusson el olyan mélységig, hogy ezekről lássuk, hogy kitől származnak. Könnyen meg lehet jegyezni, Máté 24-24, Jézus ezt mondja ebben a versben. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Előtte Jézus még azt mondta a tanítványoknak, ha valaki ezt mondja, akkor néktek íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Kedves hallgatók, én ettől a két hölgytől megkérdeztem, honnan tudták ők azt, hogy Krisztus nem lehet ott? Hát hiszen azt mondták, azt mondta az a valaki, aki látta, azt mondta a rendezvénynek a felelős, hogy itt van, nem csak Mária jár már körülöttünk, hanem Krisztus. Mondom, honnan lehetett azt tudni, hogy ez biztos, hogy nem Krisztus? Hogy a Biblia milyen csodálatos hatalom, és mit segít. Hát éppen ebben a városban egy jelenések könyve sorozat folyik, csak nem úgy, mint itt Budapesten, hogy már a befejezése, hanem még a kezdete tart, és a jelenések könyve mivel kezdődik? Azzal, hogy Jézus Krisztus járkel a hét gyertyatartó között, kezében a hét csillag, és szájából két üli éles kard jön ki. Jézus Krisztus nincs itt a földön, csak a második eljövetelekor lesz majd. A levegőjékben, akkor sem a földön, a levegőjékben, hogy magához vegye azokat, akik élni akarnak. Jézus hit által adja az üzeneteit, a tanításait azoknak, akik figyelnek hitben az ő szavára. Jézus nem jelenhet itt meg, mert maga mondja azt, hogy majd eljövök, és helyet készítek néktek, és akkor mindannyian velem lesztek a második eljövetelkor. Amit a jobblator is így mondott, hogy Uram, emlékezzél meg majd én rólam, amikor eljössz a te országodban. Tehát ha a Biblia valamit kimond, hogy Jézus csak a második eljövetelkor jön el a földi emberekért, addig Jézus itt semmilyen formában nem jelenik meg. Akkor ez milyen kategóriába tartozik? És ennek legalább örültem, hogy ezt meglátták. Ez abba a kategóriába tartozik, hogy ha azt mondják, hogy íme itt van a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok, hamis megváltók, és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Kedves hallgatók, ezek nem akármilyen jelenségek. Mert ha a választottakat is el akarja hitetni, akkor mi van azokkal az emberekkel, akik most még tudatlanok, vagy esetleg nem kíváncsiak arra, hogy mit mond az Isten, mit tud ő velük elhitetni, hogyha a választottakat is el akarja hitetni. Azt mondja a jelenések könyve, és ez a második magyarázat, hogy Sátán a földi történelem vége felé haladva tudja, hogy kevés ideje van, mondja a jelenések 12. fejezete, és mivel kevés ideje van, ezért minden erejét összeszedve harcol és küzd az ellen, hogy mennél több ember tudjon a maga pártjára állítani. Ugye az a lény, aki nem képes megváltozni, aki eljátszotta már a megjobbulását, és csak rosszat tud tenni, amikor érzi, hogy kevés ideje van, akkor nem alább hagy a kísértéseivel, hanem akkor ösztüzet nyit, és akkor mindent latba vet. És kedves hallgatók, még valamit jegyezzünk meg. A jelenések könyve sorozatból remélem megtanultuk azt a bizonyos történelem szemléletet, hogy Sátán azért is tud ilyen hatalmas erővel munkálkodni a mai világban, mert a mi világunk előtt van egy 200 éves olyan civilizáció, amit nyugodtan így nevezhetünk, hogy ateista civilizáció. Az ateista világcivilizációban Sátánról beszélni nevetséges volt. Sátán, természet fölötti világ, ez nem létezik, hát ez babona is, és csak a keresztény dajkamesék kategóriájába szorítható, mondták. És miután az ateizmus kora kezd lejárni, és a materializmusnak vége, most Sátán milyen területet tud felhasználni? Nyilván, hogy nem a párt emelvényeket, ateista, materialista párt emelvényeket és demagóg szövegeket, hogy mit tudom én, lesz majd egy ilyen világ, vagy olyan világ, meg stb. Nem ezeket. Ez már kihűlt, ezt már nem lehet felhasználni. Hanem ő újra felhasználja azt, amit a történelemben egyébként nagy gonddal kiépített. Újra felhasználja a régi kincstárából azokat a vallásokat, azokat az eszméket, és ezeknek a kapcsolt változataikat, amelyek tovább vitték ezeket az eszméket a történelemben, amelyek már oly sok sikert hoztak neki. A földi történelem vége ezért fog befejeződni egy ilyen óriási hitetéssel, amire egy látomásban is láttuk a jelenések 16. fejezetében, azt a megdöbbentő látomás, hogy a sárkány szájából, ugye a sárkány mindig az ördög jelképe, a sárkány szájából, a fenevad szájából, ugye a sárkánynak egyik kivételesen erős intézménye a történelme, szintén egy régi intézmény, és a hamis próféta szájából láttam tisztátalan lelkeket kijönni, mégpedig békákhoz hasonlókat. Tehát valami egyiptomi sötétség lesz a földi történelem végén. Tisztátalan békákhoz hasonló, miért a szájból jöttek ezek ki? Mert az eszmék, a tanítások lesznek a földi történelem végén a legnagyobb ellenségei az embernek. A földi történelem végén olyan eszmék, olyan tanítások, olyan üdvigéretek, olyan megváltástanok, olyan hamis Krisztusok és hamis megváltások fognak szétrajzani az egész földön, amelyeket egy valamivel lehet csak legyőzni. A következetes Istenhez ragaszkodással, ami más néven következetes Bibliához való ragaszkodás. Más emberek előtt nem is lepleződnek ezek le. Hogy egy orvos mondta nekem nemrég, azt mondja, mi rossz van ebben az agykontrollban? Én elfelejtem az okkult részeit, elfelejtem az időszalagot, elfelejtem a természet fölötti világgal való kapcsolatot az agykontrollból. Én úgy veszem az agykontrollt, mintha én az egyik városból átmentnék a másik városba gyalog, de én nem gyalog megyek, hanem kerékpáron. Ez az agykontroll. Mi rossz van ebben? Eddig nem használtam az alfa állapotot, most használom. Eddig nem törekedtem ilyenre, most tudatosan törekszem, hogy ne csak béta állapotban létezzem, mint most úgy, hogy hallunk, beszélünk, mozgunk, stb. Kicsit ernyedjünk el, kicsit vissza leülni, kicsit meditálni, kicsit alfa állapot, és akkor én sokkal több dolgot elérek, nem gyalogosan kell elmennem 3-4 év alatt megtanulni egy nyelvet, meg lehet ezt tanulni pár hónap alatt is, tehát kerékpárral megyek el oda. Szóval mi rossz van ebben? Kedves hallgatók, milyen megdöbbentő nyilatkozatok ezek. Mert azért gondoltam, hogy egy kicsit megterhelem önöket ezekkel a levezetésekkel, mert arra szerettem volna rámutatni, hogy vallásokban, mitológiákban, eszmékben nagyon sok igazság van, de még több tévedés. És mi emberek nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az igazságot és a tévedést külön tudjuk választani, mint a hamupipőke meséjében a galambok, a magokat és a hamut. Nem vagyunk ilyen helyzetben. Miért? Mert az ember örül egy igazságnak, és az igazsággal együtt a tévedést is beveszi. Ez csodálatosan mondja Ellen Gould White az egyik könyvében, aki így fogalmaz, Sátán mindig pontosan tudja, hogy hogy kell keverni a hamisságait igazságokkal. Mert ő pontosan tudja, hogy egy igazsággal 2, 3, 10, 20 tévedést tud bevinni az emberbe. Na hát itt van a jelentősége a Szentírásnak. Életfontosságú ez a jelentőség, és életmentő funkciója van a Szentírásnak. Mert hogyha elment is például az a két hölgy erre a bizonyos összejövetelre, utána lelepleződött előttük az, amit tudtak a Szentírásból, és amit tudtak, hogy igen, az Isten ezt mondja. Annak a fényében lelepleződött előttük az, amire most azt mondják, hogy már százak és ezrek mennek el az ilyen összejövetelekre. Hogy mi lesz ezekkel az emberekkel majd néhány hónap múlva, vagy néhány év múlva. Hogy kikészülnek idegileg, hogy tönkre megy a család életük, hogy esetleg alkoholisták lesznek ugyanúgy, mint a Fox nővérek. Kit érdekel egy olyan világban, amikor az emberek a pénzre mennek, a sikerre mennek, Isten nélkül mire is mehetnének másra a mostani világban, amit a világ nyújt nekik? Kit érdekel? Hogy emberek közben elveszítik önmagukat testileg, lelkileg. János Evangélium a 8. fejezet 44. versében Jézus Krisztusnak az egyik legmegrendítőbb kijelentése ez volt, ti a Sátán atyához vagytok hasonlók, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, ő a hazugság atya, ő nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Kedves hallgatók, most látszik meg előttünk, hogy a hazugság, a nem állott meg az igazságban, az most embergyilkosságba fog vinni olyan embereket, akik nem igényelik azt az oltalmat, azt a védelmet, amit az Isten fölajánl. Aki részletesebben érdeklődik tanítások iránt, felhívnám a figyelmét a Mit mond a Biblia című kis kiadványunkra, ami egy szerény kis kiadvány, de amelyben egy külön 10 fejezetből áll, egy külön fejezet van arról, hogy mit is mond a Szentírás a halálról, és arról, hogy mi van a halál után. Köszönöm szépen a figyelmet!